Köszönöm. Istennek igéjét Pál apostolnak a korintusiak beliekhez írt első leveléből olvasom, az első rész 17. versétől, a fejezet vég, bocsánat, csak a 25. versig, és a második rész első 7 versét. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világ vitázója? Nem tette-e bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt, az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtelensége erősebb az emberek erejénél. És a második rész első versétől. Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét, mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítetről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ múlandó fejedelmének bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Eddig Istennek igéje, imádkozzunk. Előtted hajtjuk meg fejünket most, örökkévaló Istenünk, aki egyedül bölcs vagy, aki tudod azt, hogy mire van szüksége a léleknek, a lelkünknek, aki tudod azt, hogy hogyan tápláld azokat, akik valóban várnak valami mást, mint amit a világ tudna adni, akik megfáradtak a világ küzdelmeiben, megfáradtak abban a harcban, hogy mindig okosabbak, egyre okosabbak legyenek, és mindenkinél okosabbak, és akik nem tudnak győzni, akik erőtelenek, akik úgy érzik, hogy elvesztették a támasztékot és mindent. Köszönjük, hogy őket választottad. Köszönjük, hogy olyan bölcsességet tudsz adni, ami a világ elmúlása után is megmarad. Köszönjük neked, hogyha tapasztalhattuk ezen a héten is, hogyha olyan bölcs gondolatokat adtál, amik nem is tőlünk valók, hogyha egy feladatban megoldást adtál, hogyha tovább segítettél valami erőtlenségünkben. Légy ezért is, minden egyes helyzetért te magad áldott. Szeretnénk neked hálát adni az ilyen dolgokért, ilyen esetekért. És szeretnénk most is kérni azt a tőled való bölcsességet, hogy ne vitázzunk veled, ne vitázzunk a te igéddel, hadd legyen a mi szívünk megkészített, a te lelkedtől megkészített. Te taníts, te vezess, engedd, hogy a szívünkbe hújjék, és gyümölcsöt teremjék bennünk a te beszéded. És kérünk Lengyel László testvérünkért, hogy a te igédet úgy tudja hirdetni, ahogy megkészítetted az ő számára is. Engedd, Urunk, hogy átjöhessen a te igéd. És kérünk azokért, akiket ma tanítanak a te igédre, a gyermekeinkért itt ebben a közösségben is, te tudod, hogy milyen bölcsességre van szükségük. Te tudod azt, hogy tele tömi a világ 6 napon keresztül őket, de mégis a te igéd olyan hatalommal rendelkezik, amit az emberek nem tudnak fölülírni. Engedd, hogy győzelemre juthasson. És ugyanígy kérünk a mi népünk vezetőiért. Könyörüljünk rajtuk is, hogy mégis a te igéd diadalmaskodhassék. Hisszük és tudjuk azt, hogy végső soron te ellened nem lehet tenni, a te ígédet nem lehet gúzsba kötni, nem lehet megállítani, feltartózhatatlanul győzedelmeskedsz a te akaratod szerint. Mégis segíts, hogy ne ellenlábasaid legyünk és legyenek országunk tagjai sem, hanem a te akaratod cselekvői. Így ilyen hatalommal, ilyen erővel munkálkodj közöttünk ma is. És te áld meg a te ígédet úgy, hogy valóban a te hallgató tanítványaid legyünk, gyermekeid, akik a te dicsőségedre mennek tovább útjukon örömmel. Amen.
Nagy szeretettel üdvözlöm én is a gyülekezetet. Köszönöm, hogy ma eljöttetek. És remélem, hogy nem engem hallgatni jöttetek, hanem Istennek az igéjét. Ez a jobb verzió. És valóban nincs annál rosszabb, hogyha az ige az hiába szólna. De itt olyan sok minden elhangzott már a mai napon is, hogy kicsit az az érzésem, hogy ez az ige önmagáért is beszél. Azért, hogyha megengeditek, egy kicsit tovább megyek ebben a dologban. Amikor először olvastam, és úgy eszembe jutott ez a világ bolondsága, a világ bölcsessége, és az, hogy Istennek mi az ereje, és egy kicsit ez is ma ez áll ezen a lapocskán, amit kaptatok, hogy milyen Istennek az ereje. És eszembe jutottak a gyerekkoromnak a dolgai, amikor én arra vágytam, hogy igazán erős lehessek. Mert ugye a tapasztalatom az volt nagyjából, hogy az erősek, azok érvényesülnek, azok tudnak érvényesülni. Tiszteletet parancsoló már a megjelenése is egy magas, délceg, erős embernek, és hát nehezen is szólítja meg úgy az ember, ráadásul fölfelé kell néznie, úgyhogy ez önmagában is már az erő az nagyon, nagyon vonzó volt. Ezért aztán úgy döntöttem, hogy elmegyek testnevelési osztályba, és akkor majd, hogyha én erős leszek, akkor valószínűleg mások is észre fognak venni. Aztán amikor a tornasorban, nem is tornasorban álltunk, évnyitó volt, ilyen időszakban, és az évnyitó során képzeljétek el, hogy mögöttem egyszer csak megkocogtatja valaki a vállam, az osztálytársam volt, mint utóbb kiderült, én hátra néztem, valahogy így, és megkérdezte, hogy mondd csak, te mit sportolsz? És hát mondtam, hogy hát tornázni szeretnék. És akkor látszott ez a bizonyos lenézés az arcán, mert ő már akkor hét próbázó volt, egy nagyon fantasztikus atléta, olyan adoniszi termettel, amit leírni sem tudok. Tehát ő már 14 évesen egy gyönyörűen kisportolt, gyönyörű ember volt, ráadásul 11 másodperc alatt futotta a 100 métert, sorolhatnám, hogy mi mindent csinált, 1.91-et ugrott magasba, tehát elképzelhetetlen dolgokat tett, és hát el lehet képzelni ott azt a megszégyenülést, hogy amikor találkoztam valakivel, aki a korosztályomban igazán erős, vagy igazán atléta termető, hogy az milyen. Aztán úgy döntöttem, hogy mi van akkor, hogyha jó, az erő is fontos, nem hagytam abba a sportot sem, de hogy igazán a fifika, az igazán azok, akik eszesek, na azok lesznek azok, akik érvényesülni tudnak. És akkor ugye már nem csak, mit tudom én, kinizsipály volt az eszembe, hanem elém kerültek azok a Nobel-díjasok, azok a nagy emberek, akik sokat képezték magukat, sokat kutattak, sok tudományuk lett, és a világról alkotott képük nagyon széles volt, nagyon tágra nyílt, és azt mondtam, hogy ez a követendő, ez az igazi dolog, az, ami majd megold mindent. És hogy miért is vágyik erre az ember, én nem tudom, hogy nektek voltak-e ilyen vágyaitok, van, aki bólogat, köszönöm szépen, nem én vagyok egyedül ebbe a teremben, ilyen. No, ezek a vágyak összességében arról szólnak, hogy az ember azt gondolja, hogy eléri ezeket a dolgokat, erős lesz, okos lesz, akkor a világ fölfigyel rá, a környezete egyszer csak azt fogja mondani, hogy igen, ez az ember valaki. És akkor elkezdenek szeretni, elkezdenek rajongani. Azért, aki vagy, ugye? És akkor az ember azt gondolja, hogy ebből egyenesen következik, hogy boldog leszek. Igazából rossz alapja van, mert az önző életem az, ami azt mondja, hogy akkor lesz helyén az én életem, amikor majd az én királyságomat elismerik. Ugye? Ismerős ez a dolog. Az én királyságom akkor lesz teljes, akkor lesz. És ezt, hogyha megfigyelitek, igaz a családomra, igaz a munkahelyemre, igaz másod. Mert miből származnak a konfliktusaink egy jó része? Hát már megint nem ismerték el, hogy milyen ügyes vagyok. Na, a főnököm már megint nem vette észre, hogy én mekkorát teljesítettem. Én dolgoztam, 24 órát dolgoztam, és akkor mégsem. Nincs elismerés. Vagy otthon? Ja, hát elmosogattam. Hát azért a feleségemnek illő lenne ezt. Nem? Tehát, hogy észrevenni legalább, hogy hát elmosogattam 10 év után, nem? És így tovább, és így tovább sorolhatnám. De nem is akarom ezzel terhelni a jelenlevőket. De az biztos, hogy a világ bölcsessége és az Isten bölcsessége, ahogy Pál írja, ezek szemben álló fogalmak. És az az érdekes, hogy amit itt mond a bölcsességről, egy nagyon fontos dolog van, azt mondja, hogy a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek. És tudom, hogy itt a terembe ülők mindjárt föltehetnénk a kezünket, igaz, hogy hát mi nem ehhez tartozunk. Igaz? Mert nem az elveszők nagy táborát népesítjük, hanem ami utána következik tagmondat, ez az, ami a miénk, hogy így folytatja, hogy de nekünk, akik üdvözölünk, vagy más helyen így írja, hogy akiket megtart, vagy megtartatunk, Istennek ereje. És én tudom, hogy akárhányan kijöhetnétek, és valószínűleg nálam sokkal jobban, sokkal méltóbban tudnátok beszélni arról, hogy ez mit is jelent. Mit is jelent a saját életetekbe. Én azért egy dolgot hadd kérdezzek, hogyha ez a helyzet, és tudjuk ezt a csodálatos titkot, akkor miért nem erős igazán az életünk? Persze tisztelet a kivételnek, én nem ismerhetlek benneteket. Kicsit magamból terjesztem ki ezt rátok. Az, hogy itt vagyunk, ez egy csoda dolog. Az, hogy vasárnaponként megéljük a hitünket, fantasztikus dolog. Hogy erőt merítünk a következő hétre, csodálatos. De vajon a világ hatása, a világ bölcsessége nem okoz-e bennünk egy alattomos dolgot, méghozzá azt, hogy óhatatlanul, de hagyjuk magunkat nem az Istennek erejéből élni, hanem egy picit megpróbálunk a magunk erejére támaszkodva élni tovább. Ahhoz, hogy ezt egy kicsit jobban kifejtsem, engedjétek meg, hogy erről, hogy kinek szól ez az egész levél, Pál apostol, kinek írja, stb. Csak egy kicsit, hogy beleélhessük magunkat, mert általában az is gondom, hogy ugye, hogy van az, hogy egy 2000 évvel ezelőtti história, leír dolog, amit azt mondják néhányan, hogy nem is biztos, hogy úgy volt, és akkor, hogy az hathat az életemre most, hát honnan lehetne ilyet venni? Eleve bolondság ez is. Minden esetre egy kicsit nézzük meg, hogy hol is van. Ugye korintusiaknak írja ezt a levelet Pál apostol. Nagyon hosszú időt töltött Korintusba. Azt is tudjuk, hogy ezek a levelek, amiket írt, ez nem két levél csupán, hanem valószínűleg több. De nem ez a fontos. Maga Korintus, hogy érezzük, hogy azért talán vannak párhuzamok a mi életünkben, meg az akkori helyzetben. Egy kicsit helyezzük el, hogy hol van ugye Görögország, a Peloponnészoszi félsziget, és egy nagyon fontos kikötőváros. Egyébként egy rendkívül hányattatott sorsú városról beszélünk. Ez a Korintus éppen emiatt minden kikötőváros nagyon-nagyon egyveleg, nagyon-nagyon egyé gyúrt, sokféle emberből egyé gyúrt egyveleg. És minden kikötővárosban, most ha megnézünk Hamburgot, New Yorkot, nem tudom, biztos tudnátok mondani számtalan mást, ott bizony, hát ez a sokféleség nagyon sokféle dolgot eredményez, és legfőképpen talán azt, amit olvasunk is ebben a levélben később, hogy rendkívül sokféle bűn ütötte fel a fejét. Tehát nem volt ritkaság az, mert a szegénység is megjelenik ezekbe óhatatlanul ezekbe a helyeken. Nem volt ritkaság az, hogy rablás történt, vagy éppen rablógyilkosság. A kikötőben érkezőket kiszolgálták, hölgyek, prostituáltak. Bizonyára lehetett nagyon sok kocsmát találni, nagyon sok olyan helyet, ahol jól érezhették magukat a kikötőbe érkezettek, vagy éppen azok, akiket oda telepítettek. Ugye ilyen is volt a császár rendelete nyomán. És az is biztos, hogy nagyon sokféleképpen gondolkodó emberek érkeztek oda. Csak amit a gyülekezetről tudunk, az is nagyon érdekes. Tehát egy nagyváros, én azt gondolom, hogy ha Budapestre tekintünk, akkor én legalábbis így kívülállóként nagyon sok hasonlóságot vélek felfedezni a nagyvárosi létben. És ez a nagyvárosi létben az is igaz, hogy nem csak a sokféleség jelenik meg, a sokféle gondolkodás, de az is megjelenik, hogy befolyásolnak ezek a hatások, amik léptennyomon érnek bennünket. Például a gyülekezetben ugye látjuk azt, hogy voltak zsidók, akik ott voltak, nagyon büszkék voltak arra, hogy ők Kéfást követik, tehát Péternek a követői. Voltak olyanok, akik görögökként voltak, megtérő keresztények, és már ott voltak a gyülekezetben. Ők például nagyon szerették a bölcselkedő beszédéről híres Apollóst, aki fantasztikus retorikával, nagyon valószínűleg jól egymásra épített, racionális gondolatokon keresztül juttatta el a gyülekezetet, valami nagyon érdekes. És óvatatlanul kialakul az, sőt olyanok is voltak, akik azt mondták, hogy nekik csak Krisztus az, aki megmond mindent, ők emberektől nem is függenek, mert nem is akarják szerintem hallani. Nem tudjuk, hogy mi történt. De talán ismerősek lehetnek azok, hogy ez azt okozta, hogy bizony sokan pártokra szakadtak, és egymással is hajlandóak voltak viszálykodni, vetélkedni, bölcselkedni, okoskodni. És esetenként úgy is, én részese voltam olyan vitáknak, amikor mindkét fél ugyanazt mondta az igével kapcsolatban, ennek ellenére vitatkoztak egymással, csak azért, hogy a másiknak ne legyen igaza. Nem tudom. Ismerős lehet ez, vagy ebben a gyülekezetben ilyen nincsen? Tehát ez nyilván, ez csak az akkori korintusiakra lehetett igaz, ez a fajta pártoskodás. És aztán azt látjuk, hogy lenyűgözhet a bölcsesség beszéde, van, akit az érint meg igazán, van, akit az érzelmi ráhatások. Nem tudom, ismerőse az, hogy az ember olyan szívesen elsírja magát egy-egy ige hirdetés kapcsán, és akkor ugye megérinti a szívét, aztán hazamegyünk, és valahogy a könnyek is olyan leesnek a porba, és otthon már nem nagyon foglalkozunk. Sőt, az egyik ilyen asszonyka ott a vidékemről mondta egyszer, hogy Laci, nekem nem használ semmit a templom. Ahogy kiléptek a templom ajtaján, abban a pillanatban elkezdek káronkodni. Ugye ő így fordított el ezt az egészet, hogy neki az egy óra volt, ami, és szörnyű dolog, és ugye azt mondjuk, hogy ez velünk nem fordulhat elő. Szóval nagyváros, szép gyülekezet, de Pál valamiért ugye kap egy információt arról, hogy itt komoly viszályok vannak, vetélkedések, pártoskodások, sok minden egyéb, és aztán látjuk később, hogy olyanokról is hallani, amit más helyen azért nem is szabad említeni. Tehát paráznasságtól kezdve az, hogy valaki az apja feleségével hál, ilyet is emlegetnek. Szóval nagyon súlyos. Olyan, amit a világ is azt mondja, hogy hát azért ez álljon már meg a... Hát hogy van ez? És valahogy félrecsúszott valami. És Pál apostol észreveszi ezt, és szeretné visszavinni őket az alapokhoz. És azt mondja, hogy lásd meg, nagyon érdekes ez, hogy a világ bölcsessége, az annak nincs köze az Isten bölcsességéhez. Az bolondság. És most, hogyha megkérdezném tőletek, hogy amikor mi elhagyjuk ezt a templomot, és ott vagyunk a munkahelyen, ott vagyunk az iskolákban, ott vagyunk a családban, akkor vajon hogyan gondolkodunk Krisztus keresztjének beszédéről? A keresztről való beszédről. Hogy vajon mi tényleg ezekbe a környezetekbe, ami nem keresztény, ami nem kánaáni nyelvet használ, ott is úgy gondolunk a Krisztus keresztjére, mint az igazi bölcsességre, és mint az igazi isteni erőnek a forrására. Én velem nagyon sokszor fordult elő, hogy még olyan helyzetbe is, amikor látszólag nincs tétje, mert egy olyan emberrel találkozok, aki igazából akkor találkozok vele először és utoljára, buszmegállóban, vagy bárhol máshol, és talán beszélgetés lehetne kezdeményezni, vagy akár mondja is, akkor előáll azzal az én szívem, hogy de nem most kell, meg nem nekem kell. Miért kéne a keresztről beszélni? Miért kéne Jézus Krisztusról beszélni? És ott van a szívemben, hogy ez bolondság. Félek attól, hogy ki fognak nevetni érte. Félek attól, hogy megszégyenülök. Félek attól, hogy kigúnyolnak. A családban, ahol már ismernek, ismernek, mint jó madarat, ők sokkal többet tudnak rólam, ott azért nem merek előállni vele, mert ha megint jön a hülyeségével, ugye? Megint jön a bolondságával, az ő hepjével. Nem vagyok kíváncsi rá. Meg eleve a múltkor is megbántott. Hiteltelen élettel akarok beszélni a kereszt bolondságáról. Ma reggel képzeljétek el, hogy fölvettünk idefelé, jövet egy stoppos nénet. Hát úgy kalimpált, hogy nem lehetett nem fölvenni, vagy nem megállni. Aztán kiderült, hogy siet valahová nagyon, és a lányom annyit mondott, hogy egész úton ő csipogott. Mondta az élettörténetét, kíváncsiak is voltunk rá. És kiderült, hogy nagy mélységekben él 40 éve. 40 éve nem történik más, a férje akkor egy nagyon komoly balesetet szenvedett, több csigolyája eltörött, talán ott a gerincvelő is megsérült, ágyhoz kötött lett, aztán utána már mozgásában egy kicsit jobb lett, nem lett annyira korlátozott. Ez egy törékeny, ilyen vékony kis nénit képzeljetek el, és kiderült, hogy a férje az egy testesebb valaki, neki kellett újra és újra felállítani, amikor elesett, neki kellett vécére vinni, stb. És aztán beszélgettünk sok mindenről, egyszer csak megkérdeztem, hogy és honnan volt ehhez ereje? Na most kórházban a férje. Azt mondta, hogy hát nehezen mondja el, mert szerinte azt fogom mondani, hogy bolondság. Hogy Istentől. És akkor megszégyenültünk ott egy picit. És mondtuk, hogy nem tartjuk bolondságnak, mert mi ugyanígy gondolkodunk. És aztán beszélni lehetett Jézus Krisztusról egy kicsit, talán egy kicsit be is fogadta. Mondtam, hogy engedjük el, vagy engedje el azt, ami a férjével kapcsolatban olyan sok minden ránehezedett. Elmondta, hogy a férje ki nem állhatja már őt, ordibál vele, már az se jó, hogyha felöltözteti, az se jó, hogyha ad neki enni, semmi más. De annyit mondott, mert így gondolkodunk, hogyha mi kimerjük mondani azt, hogy Jézus Krisztus keresztje az az igazi isteni erő, hogyha Istentől való hitünkben bizonyságot tudunk tenni arra, azt mondja a világ, hogy bolondság. És félünk a megszégyenüléstől. És testvérek, én tudom azt, hogy ez rám igaz, és az itt ülők azok kivételek jelen esetben. De azért egy picit engedjük meg a szívünknek, hogy egy kicsit megnyíljon erre a gondolatra. Még akkor is, hogyha minden napunk így telik. Nekem az a tapasztalatom ugyanis, hogy valahogy az a nagy krisztusi szeretet, az nem mindig éget. Most egy picit engedjétek meg, hogy visszavigyelek benneteket, most már nem Korintusban vagyunk, hanem a saját életetekben, amikor megtértél. És emlékezz vissza a döntésed utáni napokra. Azokra a pillanatokra, amikor szárnyaltál. Így volt-e? Amikor azt mondtad, hogy én megyek Krisztussal, nem Apollós követője leszek, meg nem Kéfás, meg nem aki szépen tud beszélni, én Krisztusnak leszek a követője, Jézus Krisztus után megyek, hallom a hangját, megyek a pásztor után, és el akarom mondani mindenkinek. Van ilyen emlékkép? Testvérek, erősítsétek meg. Ugye azt szoktuk mondani, hogy ez az első szeretet. Ugye? És az első szeretet kicsit már olyan a gondolatainkban, mint a szerelemről szoktunk gondolkodni, hogy hát az megkopik. Igaz? Az törvényszerű, hogy az meg kell kopjon. Az első szeretet az úgy mindig megkopik. Testvérek, egy kicsit hadd árnyaljam ezt az egész képet. Én ugyanis azt gondolom, hogy nem kell, hogy megkopjon. Az első szeretet az egy hozzáállás egyébként is. Nem érzelmeket jelent alapvetően, hanem valami olyasmit jelent, most már egyre inkább azt gondolom, hogy az a döntés, amit hoztam, az végérvényes Krisztus mellett, az olyan, amiben ő biztosan kitart, mert ő hűséges, ő megígérte, és olyan, hogy mindegy, hogy vannak-e érzések, meg hogyha ő megengedi, hogy kapjunk, akkor kapunk, de egy biztos, hogy az első szeretet az, hogy nem az én önző királyságomat építem, nem én akarok lenni nagy erős, meg nagyon bölcs, meg nagyon nagy valaki, hanem azt szeretném, hogyha Krisztus lenne középpontban az életembe is, meg a mások életébe is. Na de, hogy egy picit árnyaljuk, megint egy kicsit hazaugrok Lónyára, ahol az én szülőföldem van. Ez ott van fent az ukrán határ mellett, meg a Tisza, tehát úgy tudjátok elképzelni, hogy a Tisza így följön az országhatár felé, meg lejön, na abba a csücsökbe, ahonnan már sehova nem vezet út, csak Ukrajnába, most már, na ott éltem. Na van egy gyönyörű szép erdő ott, egy tölgyerdő, nem is kicsi, és híres is. Gyönyörű szálfa egyenes tölgyek vannak benne, fantasztikus. Nagyon jó benne menni, én nagyon szerettem gyerekkoromban arra kirándulni. Általában például a húsvétok azok mindig az ottani kirándulással teltek. De egy valamit tudnunk kellett gyerekként is, hogy ez az erdő, ez élő helye a keresztes viperának. Talán hallottatok már a keresztes viperákról. Ez egy olyan állat, ami hasonlít bizonyos értelemben a többi kígyóra, az értelemszerű, meg a siklókra is, de hát veszélyes a marása, a harapása. Mert hogy akár, ha olyan harapást kap az ember, akkor bizony akár az életét is veszítheti. Na, hát emiatt meg kellett tanuljunk néhány szabályt. Az egyik ilyen szabály az az volt, hogy egyrészt figyelnünk kell. Tehát az előttünk levő dolgokat, azt figyelni kell. Ne menjünk olyan helyre, ami olyan napos, ahol ő szeret sütkérezni. Aztán a másik, hogy fölöslegesen ne kezdjünk el farakásokat, meg köveket bolygatni, mert nem célszerű. És a harmadik, ilyen legfontosabb dolog talán az volt, hogy tudni kellett, hogy van ellenszérum valahol. Az erdészházban elsődlegesen, meg az orvosnál. Tehát ezt kellett tudni, ezzel indítottak el általában a szüleink, és bizony volt olyan, mert ugye azt tudnotok kell, hogy a viper az nem akar támadni. Tehát nem az a dolga, hogy állandóan oda menjen, keresse a turistákat, és nem ez a dolga. Ő alapvetően az egérkékkel és sok minden mással szeret foglalkozni. Ráadásul most a új kutatások szerint nem csak szemmel lát, hanem infravörös készüléke is van, és azzal cserkészi be még sötétbe is az áldozatait. De ha ráléptünk, vagy beszorítottuk olyan helyre, akkor bizony mart. És képzeljétek el, hogy volt egy tudós kutató ott Lónyán, nem ott lakott, valószínűleg budapesti volt, de ezt tényleg nem tudom, és nem néztem igazán utána, ezért ezt sajnálom. És többször kutatta már a viperák életét is, és az egyik könyvéhez illusztrációkat készített. És hát az illusztrációk, ha gondolom, nem volt annyira elégedett. Megpróbálta sokkal közelebbről fölvenni azt a pillanatot, amikor a vipera, az mar, kitátja a száját. És az egyik ilyen pillanatban túl közel volt, és a kéz fejébe belemart. Viszont ez a kutató, ez egy nagyon felkészült kutató volt, nem először dolgozott már kígyókkal, sok marást átélt, és természetesen volt nála ellenszérum. Ugye minden stimmel. A világ bölcsessége az ilyen. A kutató tudja, hogy milyen veszélyeket rejt a dolog, fölkészül rá, és azonnal vette elő az ellenszérumot, és adta be magának. Nem tudom, hogy hányszor történt meg az életében, valószínűleg többször. Erről nem szól, legalábbis az én ismereteim nem szólnak. Benn volt az ellenszérum, és 5 perc múlva holtan fetrengett a földön. És én úgy tudom, hogy ez az ember azért halt meg, mert az addigi mérgek, az addigi toxinok, és az antitoxinok, bár itt biztos vannak nálam jobb orvosok, nek hozzám ez így jutott el, hogy felhalmozódtak a testében. Nem volt semmilyen külsérelmi nyoma, nem voltak látható jegyei, hogy méreg van a testében. De egy idő után sok lett, és ez a halálát eredményezte. Úgy, hogy ő ellenszérumot adott be magának. És állítólag ez lett a veszte. Van egy ilyen példa a Bibliánkban. És hogyha megengeditek, akkor odalapoznék, hogy megértsük ennek a természetét. Mert sok mindennel úgy vagyunk mi is, hogy már nincsen nagy következménye, megengedem ezt is, beengedem magamba ezt is, azt is, amazt is. Látom, hogy van, aki ezotériával foglalkozik, látom, hogy valaki asztrológiával. Nem olyan nagy bajok ezek, nem? A világ bölcsességét is látom. Látom, hogy vannak, akik azt mondják, hogy hát az evolúció, hát igen, az is rendben van. És akkor így beengedjük magunkhoz ezeket a gondolatokat, és halmozódik. És testvérek, hogy milyen súlyos következményei lehetnek mindennek, az ugye Mózes 4. könyvébe olvassuk a 21. részben, és itt a 4. hadd olvassam el nektek, mert nagyon fontos. Elindultak a Hor-hegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Édom országát. De útközben elfogyott a nép türelme, És így beszélt a nép Isten és Mózes ellen, miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz. Szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Ide jutunk. Szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Mi volt az a hitvány eledel? A manna. Az Istennek a drága igéje. Én nem tudom, hogy ti voltatok-e már így, az első szeretet után, vagy közben, vagy máskor, de én voltam. Amikor Istennek az igéje nem jelentett semmit, vagy nagyon keveset. Úgy, hogy tudtam, tehát vigyázzatok, tudtam, hogy mindez igaz, tudtam azt, hogy be kéne fogadni, tudtam azt, hogy oda kéne menni, de Isten igéje nem tudott elérni. És ez a nép, ez ugyanígy van, azt mondja, elfogyott a türelmük, és eszükbe jut Egyiptom, mert ugye mit látnak a környezetükbe? Hogy a másik az jobban érvényesül, az egyiptomi létbe volt nagyon gazdag étel, volt mindenféle lehetőség, gondolom, hogy még nők is voltak, gondolom, hogy hasonló volt, mint Korintusban, és az embernek visszatérő problémája, hogy körülnézünk a világba, és elkezdjük azt mondani, hogy hát miért jöttem én ki a bűnből, miért lettem én Krisztus követővé, hogyha egyszer mindenki más jobban érvényesül. Boldogabbnak tűnnek. Ugye látjuk azt, hogy ezek az erős emberek, a celebek, stb. Azt hirdetik magukról, hogy milyen boldogak. Aztán közben arról nem nagyon beszélnek, hogy rengeteg válás van az életükben, nagyon sok olyan törése van az életüknek, amiről nem szívesen beszélni, de a magazinokban nagyon szépen mutatnak. A magazinokban kiválóan mutatnak ezek az emberek. És mi ezt látva elgondolkodunk talán néha, hogy a mi életünk az miért nem ilyen gyönyörű. Mi boldogságra szerződtünk az Istennel, akkor hol van az? És elkezdünk türelmetlenkedni. És elkezd a méreg hatni, mert ezeket meg az embereknél megjelennek a kígyók, testvérek. Egyszer csak megjelennek a kígyók a lábaiknál, és elkezdik marni őket. Marni őket. És szerintem voltak olyanok, akik nem azonnal haltak meg. Ugye ezt erről is olvasunk. Akik aztán elkezdenek jajgatni és szólni Mózesnek, hogy imádkozz el, és történjen valami. De a méreg az ott van a testükben. És csak idő kérdése, hogy mikor hat. Ugye amikor Pál apostolt Málta szigetén egy kígyó megharapja, akkor az ott levők, akik láttak már ilyet, azt várják, hogy mikor kezd el puffadni Pál. Mikor kezd el hatni a méreg. És nem történik meg. És akkor Istennek akarják kikiáltani őt. Emlékeztek erre, testvérek? A méreg ott van a testükben. És ott a fetrengők két dolgot tehetnek. Az egyik, hogy körülnéznek, és látják, hogy nincs menekvés. Mert ez halálos méreg, mert van, aki meghalt. Látom azt, hogy nincsen orvosság. És ugye mit szoktunk mondani a mai világi bölcsességgel? Hol az orvos, hol az ellenszérum? Ezt szoktuk keresni. Ez az első gondolat. Ha belegondoltok, a gyermekem lázas beteg, akkor is ezek az első gondolatok. Nem feltétlenül az, hogy menjünk imádkozni. És akkor történik egy csoda. Azt mondja Isten Mózesnek, hogy egy fára szegez fel egy részkígyót. Hát testvérek, ennél nagyobb bolondságot én nem hallottam még. És azt mondja Isten, hogy ha valaki fölnéz a fára, akkor az meggyógyul. Hihetetlen. Ezt az utat adja Isten. Azt mondja ma neked is, meg nekem is, hogy nézz föl a keresztfára. És a kereszt bolondsága és a kereszt ereje innentől kezd el válni igazivá, mert testvérek, az, aki fölnézett, aki nem azt választotta, hogy ez bolondság, hát én nem fogok arra nézni, hát valahogy, mit tudom, vágjuk föl, ugye nyomkodjuk ki a mérget, tudunk mit csinálni, sok minden más, bekötjük, esetleg majd lepuderezzük, hogy ne látszódjon, de a méreg benne volt. És volt, aki felnézett. És volt, aki ennek a bolondságnak a hatására meggyógyult. Meggyógyult, mert Isten ezt az utat szánta neki. az, hogy részesüljön ingyen kegyelemből. És a keresztnek a bolondsága valahol itt keresendő, testvér. Hogy újra visszatérni oda, ahova Pál apostol mondja, így fejezi ki, aztán később azt mondja, hogy ő nem akar tudni másról, ugye olvastuk, hallottuk az igét, nem akar tudni másról közöttük, mint Jézus Krisztusról, és róla is, mint megfeszítetről. Elveti az ékeszólást, elvet minden mást, ami elvileg fontos lehetne, és így beszél róla, hogy ő úgy határozott, hogy nem tud másról. Értitek? A gondolkodásunkat befolyásolhat nagyon sok minden. A társaságunk, a barátaink, sok mindenki más. De úgy határozhatsz, hogy neked a keresztről való beszéd lesz az egyetlen igazi erő, amiből táplálkozol. És most nézzük meg azt, hogy vajon miért? Miért lehet ez gyógyító erő? Miért lehet ma is új? Tudom, hogy mindannyian tudjátok. Tudom, hogy ismeritek az igét. Tudom, hogy nem mondunk újat. Mégis azt kérem, hogy álljunk meg egy pillanatra, és nézzük meg. Méghozzá azért, mert az a fajta megszégyenülés, amitől te félsz, mind a mai napig, az a fajta megszégyenülés, hogyha te erről beszélsz, majd bolondnak néznek, kinevetnek, kigúnyolnak, háttérbe szorítanak, a munkahelyen elfelejtenek, nem neked fog jutni először a fizetésemelés, nem te kapsz, nem tudom én milyen autót, és így tovább, és így tovább. Amitől félsz, az Krisztus hordozta el. Testvérek, nézzétek meg, hogy mind megy keresztül, úgy, hogy tudja. Úgy, hogy hajlandó vállalni a legnagyobb megszégyenülést. És végig megy a kereszt útján úgy, hogy gondoljátok el, úgy korbácsolják meg, hogy levetkőztetik. Úgy fogják el, mint rablót. Nincs egyetlen épp testrésze, mert mindenhol értékütések. És nem nyitja fel a száját, hagyja, hogy hazug dolgokat állítsanak róla. Ő az igazság. Hagyja ezt. És hagyja azt, hogy keresztre szegezzék. És azt is tudom, hogy sokakat megérintett már az, hogy mit jelentett ez a római kivégzési forma. És nagyon-nagyon az, hogy milyen fájdalmakat élt át, az, hogy nem volt levegője. De csak annyi volt, hogy éppen meg tudjon maradni a kereszten, mert a lábával ki tudta nyomni magát. Az, hogy amikor letépik a ruhát róla újfent, akkor az sebekkel együtt jön. Nem tudom, hogy akinek volt már egy varaton géz, és, vagy egyszerűen csak egy raktapasz, és leszakították, hogy milyen fájdalom. Hát ha az egész testem sebes, és azt szakítják le, milyen borzasztó dolog lehet. De nem ez a kínhalálnak az igazi fájdalma, hanem az, hogy Krisztus érted, meg értem, kockára teszi a saját létét, a saját lényét, a saját lényegét. Azt, hogy az Atyával egy. A Szent Háromságnak a teljes, megbonthatatlan egységét. Mert azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Mi a válasz a miértre? Miattad hagyta el? Azért, hogy az Isten igazsága Krisztusban eleget kapjon. Azért, hogy az Isten szeretete megmutatkozzon feléd is. Azért, hogy neked legyen erejed. Mert tudjátok, ez, ami hiányzik nekünk ennyire, ez az életerőnk. Ami meg tud újítani. Ami igazán valós életet tud adni nekünk. Hát ez hiányzik nekünk. És ezt egyedül Krisztuson keresztül kaphatod meg. Amikor fölkelsz holnap, vagy nem tudom, hogyan szoktátok, és reggel előveszed az igét, akkor kérlek, azzal a várakozással tegyed, hogy Krisztus életerőt akar neked adni. Önmagából. És látunk még valamit ott a kereszten, hogy üres. Hogy Krisztus feltámadt. Miattunk tette ezt is. Hogy nekünk komoly reménységünk legyen abba. Hogy ahova megyünk, az nem egy kitaláció. Az valóság, az kézzelfogható valóság. Olyan valóság, mint amikor mutatja a tenyerét, és azt mondja, hogy ha neked ez kell, akkor tedd bele az ujjadat. Hát mit kell még ahhoz tegyen, hogy a szívedet újra magához vonja? És hadd mondjak el egy érdekes példát befejezésül, mert visszaélek lassan a türelmetekkel. Volt szerencsém most különböző tanfolyamokon részt venni. Az egyik tanfolyam az arról szólt, hogy hogyan kell terméket értékesíteni, hogyan kell úgy eladni valamit, hogy a partner, aki a beszélgető társ, az a végén magától mondja, hogy igen, nekem kell ez a termék, ez nagyon jó dolog, ez szuper. Vérprofik. Vérprofi a világ, bölcsessége, vérprofi. Azért, hogy több legyen a haszna, azért mindent hajlandó megtenni, azért hajlandó arra, hogy pszichológiai eszközöket vessen be, anélkül, hogy tudnánk, úgy beszélgetnek veled, hogy mintha te lennél fontos, valójában nem. Valójában egy dolog fontos, hogy a szerződést aláírd, vagy a terméket megvedd, stb. Minden mondat ki van centízve. Minden szónak van jelentősége. Ezek az emberek azért, hogy több pénzt keressenek, mindenre hajlandók, még arra is, hogy elhitessenek. És fontos, hogy elhitessenek. Mi meg, amit kaptunk, a legnagyobb kincs a világon. Mi meg szégyeljük. És mi meg nem akarjuk ezt odaadni azoknak, akikért itt vagyunk a Földön. Testvér, amit kaptál, a sokkal fontosabb annál, amit a világ hirdet. És a másik, hogy nekünk nem kell hitető beszédekkel, nem kell rábeszéléssel, mert ott Krisztus lelke van, Krisztus, aki munkálkodik. Én azt kérem, hogy mindannyian gondolkodjunk el azon, hogy mi az, amit tehetünk azért, hogy Krisztus elérje azokat, akikért mi itt vagyunk a Földön. Mert nem a te szívedről van szó, de a te szívedről olyan értelemben van szó, hogy ha a szíved tele van Krisztus keresztjéről való beszéddel, ha épülsz újra és újra ebből, akkor lesz mit vigyél. Akkor nem üres kézzel fogsz oda menni, és észre fogod venni azt, aki bajba jutott, és tudsz neki olyat mondani, ami nem klisé, ami nem hitető beszéd, ami nem bölcselkedés, hanem amire igazán szüksége van. Testvér, erre hívott el téged. És ez lesz igazán az, ami a te erődet adja. A te gyengeséged. Az, hogy mi hajlandóak vagyunk. Krisztust követni, őt meglátni, fölnézni a keresztre, erőt meríteni, és másoknak adni. Imádkozzunk. Uram, bocsáss meg azt, hogy sokszor észre sem vesszük, hogy a bűn megmar bennünket. Hogy a bűnnek a mérge az, amit hordozunk a testünkben. És olyan hálásak vagyunk azért, hogy nálad van orvosság, hogy hozzád mehetünk ezért. Hogyha elfogy az erőnk, hogyha legyengülünk, akkor mindig van hozzád menetel. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor nem hallgatom meg, hogy mit akarsz mondani. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor nem szólít meg a te igéd, és csak a földre esnek azok a szavak, amiket olvasok. Uram, változtasd meg a szívünket, változtasd meg az életünket, nem csupán magunk miatt, nem azért, hogy mi boldogok legyünk, hanem azért, hogy mások, akiknek szüksége van az áldott orvosra, azok kerülhessenek te hozzád közelebb, hogy őket tud megszólítani. Kérünk, hogy adj elénk olyan társakat, adj elénk olyan embereket, akikben megláthatjuk, hogy mire van igazán szükségük. Add, hogy ez a közösség, ez ne széthúzó legyen. Add, hogy az a gyülekezet, ez tudjon égni, te érted. És hogy soha ne lássuk bolondságnak keresztről való beszédet, mert az nem számunkra való. Mélyítsd el te bennünk mindazt, amit hallottunk, és még azon túl is. És legyél velünk így, ezen a napon, és legyél velünk a továbbiakban és a következő héten. Amen.